Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket Észak-Komáromból. Karácsony ünnepkörében vagyunk, és már hagyományos módon az Észak-Komáromi önkéntesek karácsonyi ünnepi műsorral jelentkeznek. Bár a hitünk legnagyobb titka és hát legnagyobb ünnepe húsvét, megváltásunk ünnepe, mégis legszebb ünnepnek tartjuk karácsonyt, Urunk születését. Karácsonykor, amikor egymást ajándékozzuk meg szeretteinket, kedveskedünk nekik, elsősorban arra kell gondolnunk, hogy Isten szeretetét ünnepeljük, mert az ő legnagyobb ajándéka az, hogy saját fiát nekünk adta, emberré lett. De vajon miért is kellett Istennek emberré lenni? A bűn sértés. Minél fenségesebb embert sértünk meg, vagy minél nagyobb beosztású embert, annál nagyobb a sértés. Ha Istent sérti meg az ember, akkor mondhatnánk, hogy ez a sértés, ez végtelen. Ha ezt helyre akarjuk hozni, akkor végtelen értékű elégtételre van szükség. Mivel ember sértette meg az Istent, ezért embernek kellett ezt a végtelen értékű elégtételt hozni, ugyanakkor az ember saját erejéből sohasem lett volna képes erre, hiszen az ember, ami legdrágább, legértékesebb számára saját élete, azt áldozhatta volna fel, de még ez sem lett volna Isten szemében végtelen értékű áldozat. Sőt, még ha az egész emberiség föláldozta volna életét, ez sem törölt volna el egyetlen halálos bűnt sem. Tehát mondhatnánk, csak kifejezéssel élve, hogy pat helyzetbe került az ember, mert embernek kellett meghozni ezt a nagy áldozatot, ugyanakkor az ember erre nem volt képes, egyébként Isten az 5. parancsolatban tiltja az ember áldozatot. Isten sietett újból az ember felé, megoldást nyújtott neki, amikor a második isteni személy, vagyis fiú Isten emberré lett, fölvette magára az emberi természetünket, és értünk meghozta ezt a végtelen értékű áldozatot. Most karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Isten emberré lett, megszületett Betlehemben. Ez a következő fél óra is segítsen bennünket abban, hogy elmélyüljünk ebben a hitünk egyik legnagyobb titkában.
Glória, Juhász Gyula verse. Ott fekszik ő a lágy meleg alomba rejtve, és nézi vidoran, hogy az öreg tehén párát fú csöndesen a néma téli estbe, s szőke szénán topog szelíten feketén. A boldog bambino, a názáreti gyermek, december gyermeke, hallgatja vidoran, a csordapásztorok milyen dalt énekelnek az éj delelő nyugodt óráiban. Az isteni gyerek szétnéze vakvilágon, mely földnek hívatik. Bús csillag, ó, de szép! S ahogy leszáll reá égharmata az álom, tovább hallgatja a szférák vígénekét. Nem messze tőle már a szomorú olajfák, a hold a táj felett ma is épp úgy lebeg, mint azon az éjszakán, hogy hitványul eladják, s kiissza egymagán a szörnyű serleget. És mégis menni fog, és 33 évet bolyong, míg az egek kárpitja meghasad. Most boldog csillagok biztos tüzei égnek, s a béke éve szánt a csillagok alatt.
Jézus születése a képzőművészeti ábrázolásokban. Műsorunknak ebben a részében három művet vettünk érdeklődésünk és vettünk szemügyre, és pedig egy 17. századi művet és két 20. századit, illetve 21. századit, tehát kortárs művészeti alkotást. Gyakorlatilag Jézus születése ábrázolás állandóan alakul és változik. Máté evangéliumában egy mondatot olvashatunk Jézus születéséről. A képzőművészeti ábrázolás szempontjából Lukács evangéliumában olvashatjuk a második fejezetben azt a részt, ami tulajdonképpen a képzőművészeti ábrázolások tárgyát képezi, és pedig így hangzik ez. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. A keleti egyház január 6-án ünnepli Jézus születését. Ez tulajdonképpen az Epifánia, Jézus isteni és királyi megjelenése. A nyugati egyház december 25-ére teszi, a pogány ünnep a legyőzhetetlen naphoz igazodva és ehhez az ünnepkörhöz. Krisztus születése elemei: Mária és Szent József, az angyalok kara, az istáló, az állatok, a tehénke, a szamár, a pásztorok, három királyok, a barlang. Többfajta ábrázolási típust ismerünk. Mária imádja a gyermek Jézust, angyalok kara imádja a gyermek Jézust, pásztorok és a három királyok, valamint a nép. A mai összejövetelünk, illetve ünnepi műsorunk kapcsán újra említem, tehát három különböző korban született ábrázolást nézünk meg. Az első egy 17. századi német kultúrkörből származó Schongauer iskolában, ahol egy nyitott istállót látunk, tél van, Mária térdel a gyermek, az Isten gyermek előtt, Tehénke és két zenész imádják az emberré lett Jézus, Isten fiát. A háttérben Szent József alakját látjuk. A hóban három figura sietve lépked az istálló felé. Fontos a hó, és az, hogy tulajdonképpen ez a jelenet, ez egy típus ábrázolás, egyike azoknak, hogy Mária megszült gyermekét, tehát Isten fiát imádja. Két kortárs művész alkotását néztünk még meg. Az egyik Luzsica Árpád Lajos kolorizált színezett tollrajzát 2002-ből. A jelenetet, egy egész jelenet sort ábrázol a művész, ahol is egy oszlop válassza el a két kép mezőt. Zöldellő lombos fa alatt jobbra látjuk a három királyt. Ez a zöldellő fa tulajdonképpen igazában Izraelben ebben az időben is gyakori, de átitt értelemben az életfája is lehet. Tehát itt látjuk a három királyt, sárga mezőben a fa, bal oldalán pedig az állatkákat látjuk, a bárányt, a szamarat, a lovacskát. Majd a képtér következő részében egy reneszánsz ülőfülkében ül Mária, ölében a gyermeke, akit a világnak mutat. Kísérője a galamb, és egy nagyszarvú, sötét bika szörny fejet is láthatunk, ami mindenképpen azt szimbolizálja, hogy ez a felhőtlen boldogság, ez a művész életében mindenképpen hozott valami némi változást. De a teológiai magyarázathoz talán csak annyit, hogy egészen izgalmas és meglepő, hogy 2002-ben egy grafikus művész, aki Prágában tanult, ilyen módon láttatja a betlehemi történéseket, illetve Jézus születését. A harmadik kép 2013-ban született tollrajz és intim ábrázolás. Mária óvon, féltőn gyermeke fölé hajol. Két bárányka veszi körül, és a mögöttük látjuk botjára támaszkodva Szent Józsefet, és Szent Józsefhez kapcsolódik, és hozzá simul egy tehénke. Nyilvánvaló, hogy ez mind azt jelzi, hogy egy zárt millióban, egy zárt istállóban történik a jelenet. A Szent Család a szálláshelyen, a Szent Családot a szálláshelyen látjuk. Zárt kompozíció, csak a legfontosabb közlésre szorítkozik a művész. Mária, a Felvidéki Mária Rádió weboldalán láthatóak lesznek ezek a képek, amelyekről itt közösen gondolkodtunk. Megfigyelhetjük azokat a műalkotásokat, amelyek ebben az ünnepi időben a kezünkbe kerülnek. Milyen személyes üzenetet hordoznak a számunkra? Ezt megválaszolhatjuk, ha egy kicsit jobban oda nézünk, jobban ráfigyelünk mindarra, amivel találkozunk ebben az ünnepi időben. Rendkívül fontos az is, hogy elhelyezzük magunkat a betlehemi jászol köré valahova. Mindenképpen oda tudja magát képzelni az ember a hitének megfelelően valahová. a pásztorok karában van? Az angyalokkal énekli a dicsőítő éneket? Vagy Máriával imádkozik? Vagy a három királyoknál? A három királyokkal érkezik Betlehembe? Jó, és elmélyíti hitünket az, hogyha ebbe a Jézus születése jelenetbe valahova oda helyezzük magunkat, és ráhangolódunk, akkor egészen biztos, hogy a 2014-es karácsony mindenképpen emlékezetessé lesz számunkra. Még egy dolgot szeretnék jelezni, a Felvidéki Mária Rádió 5. lapjában van egy perbetei Betlehem, és ez a Betlehem ábrázolás tulajdonképpen a további lépés. A 21. már a 20. században is majdnem minden templomban Betlehemet látunk, ahol együttesen vannak jelen az imádás, a pásztorok, a három királyok, a barmok, az emberek és mi.
Dolci canti di angeli.
pásztor sípon muzsikálok, Somogyvári Gyula verse. Nincs nékem angyal muzsikám, se hegedűm, se citerám, az énekem se égi. Nem zenghetek hát glóriát, mikor az Isten kis fiát dicsérgetik cselédi. Pedig de szívből mondanám, fejem a húrra hajtanám, s a lelkem muzsikálna. Tudom, hogy minden pendülés ezüst hangon szólna, és kis csillagokká válna. S e pendülő kis csillagok a földre hullanának ott, mintha ezüst dér volna. S e zengő dérhullás alatt a föld, a rét, a halk patak egyszerre dalba fogna, a kőszikla is zengene, s e simogató szép zene a bölcső felé szállna, hogy boldog legyen és meleg a szűzen szült picin gyerek, az Isten fiú álma. De nincsen angyal muzsikám, se hegedűm, se citerám, csak pásztorgönc van rajtam. A furujám is fűzfaág, s ha néha csorba hangot ád, ne halljad ezt a dalban, kis rózsa bimbó, égi gyöngy, kit áldva áld-e bús göröngy, e betlehemi ország. Csak pásztor síp a hangszerünk, de benne zendül mindenünk, hogy megváltsad a sorsát.
Ugye, hogy a nyugati képzőművészetben, ugye a keleti ikonokon is a Urunk születése Lukács evangéliumát ábrázolja. Idézem. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és ének idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek, de az angyal megnyugtatta őket. Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul nektek, és majd az egész népnek. Már megszületett a megváltótok, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel. Találtok egy jászolban fektetett, bepójált gyermeket. Egyszeribe mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Amit elolvastam evangéliumi idézetet, szinte az összes szereplője megtalálható az ikonon, és szimbolizál teológiai mélységet. Karácsony misztériuma nem más, mint a megtestesült ige, ami a világ mindenség középpontja. A megtestesülés, Mária és az ige, ami nem más, mint kettőjük közös története. És ez egy nagyon intim és elválaszthatatlan történet. Az ikon tetején az ég immár nyitva van, és fény árad belőle, ami azt jelzi, hogy az ige megtestesült. Sokan kérdezhetik, hogy miért van három ága ennek a fénysugárnak. Ez a Szent Háromság teremtetlen fényét szimbolizálja. A fény útjának közepén egy kozmikus jel, egy csillag látható. Ez a fény bevilágít a sötét barlangba, amely az alvilágot jelképezi. Isten leereszkedése ez oda, ahol az emberiség sötétben és a halál árnyékában található. Az égből jövő fény beragyogja az egész világot. Ezen kívül az ikonon az arany színe is jelzi, amely szinte fényé változtat mindent. A hármas hegység, ami minden ikonon látható, szintén a Szent Háromságos egy Istent jelképezi, és a középső hegy a megtestesült ige. És itt kiemelném, ami a nyugati képzőművészetben és a keleti ikonográfiában különböző, hogy itt, amikor a gyermek pólyába van takarva, ez annak a szimbóluma, utalás, hogy szenvedni fog, és inkább haláli lepelre hasonlít. Valamint az arca nem egy gyermekarc, hanem inkább egy felnőtté, amiből azt tükröződik az örök bölcsesség megtestesülését akarják ezzel kifejezni. A jászol, amelyben fekszik, inkább egy sírt és egy oltárt rá emlékeztet minket. Sír, mert a születés magába foglalja a megváltó halált is. Oltár, mert az ige, aki megtestesült Betlehemben, az élet kenyerét adja számunkra az Eukarisztiában, s Betlehem jelentése a kenyérháza. Mária, aki az ikon középpontjában van, királyi bíborban van öltözve, tehát vörös színnel van festve, jelezvén a Szentlélek kegyelmeit. Ami érdekes, hogy József, a Szent Szűz jegyese, az ikon bál alsó részén ül. Feltehetjük a kérdést, hogy vajon miért, hiszen végig kíséri egész életén és neveltetésén Jézust, és mellett áll Máriának is. Azért, mert tudatosítja, hogy nem ő az atya, hanem a mennyei atya, Jézusnak a atya. És ő ennek a misztériumnak a valóságos őrzője. És éppen ezen a misztériumon gondolkodik és elmélkedik. Őnek is, saját magának is nehéz ezt a misztériumot befogadni, és ez a töprengő József számunkra is egy példakép, ahogy az emberiség kétségeit szimbolizálja, mert nagyon sokszor ugye bennünkben is előfordul, hogy kétségeink vannak. Látunk ott egy állatbőrbe öltözött pásztort, aki mellette áll, az ördög, ő a kísértő. Kétséget, ingadozást akar benne kelteni a misztériummal szemben. Nagyon sok ének született ugye az angyalokról egyik főszereplői ennek az ünnepnek szintén. Az angyalok karácsony mennyei szereplői, Isten küldöttjei, akik ugye azt éneklik, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az Isten szeretőknek. Ezt követően a pásztorok, akik a maguk egyszerűségével, nyájukat legeltetve fogadják a jó hírt, vagy éppen már ajándékaikat viszik az újszülött gyermeknek, vagy pedig furujáznak szegény és egyszerű örömük kifejezésére. Láthatjuk az ikonon még a napkeleti bölcsek éppen úton vannak, lóháton a zsidók újszülött királya felé közeledve. Ők azok, akik követik a csillagjelzését. A népek megszámlálhatatlan tömegét jelenítik meg, akik majd követik a megjelent üdvözítőt. A hagyomány szerint ajándékot hoztak az újszülöttnek, aranyat a királynak, töményt az Istennek, és mirhát a halandó embernek. Felfelé a csillag felé közelednek, ábrázolva ezzel minden ember Istenhez irányuló vágyát. Hasonlóan kifejezi ezt Pap Miklós a karácsonyi ikon etikája című könyvében is. A kezdeményező szeretet lépett közénk. Már akkor beszélek a gyermekemhez, amikor még nem érti a szót, de a lényeget igen, azt, hogy szeretem. Istenünk már akkor szól, amikor még nem értjük teljesen, és nem érdemeljük meg, mert a lényeg így is közölhető. Az, hogy ő, Emmanuel, szeret minket. Megtestesülésével szeretni tanít, ahogy csak azt tud megszólalni, akihez beszéltek. Azt tud megbocsátani, akinek megbocsátottak. Szeretni is azt tud, aki tudja, hogy szeretik. Isten előbb szeret, hogy mi is szeretni tudjunk. A megtestesülő gyermekben történelmileg az lép elénk, ami ontológiailag állandó, Isten szeretete.
Istenem, tégy méltóvá arra, hogy megismerjem azt a csodálatos misztériumot, amelyet a Szent Háromság kimondhatatlan szeretete művelt. Szent megtestesülése titkát. Értünk történt ez, és ez volt üdvösségünk kezdete. A megtestesülés egyrészt eltölt minket szeretettel, másrészt biztossá tesz minket üdvösségünkben. Ó, fölfoghatatlan szeretet! Nincs ennél nagyobb szeretet. Az én Istenem testé lett, hogy engem Istenné tegyen. Ó, szenvedélyes szeretet! Hogy engem megújíts, fölvéve emberi természetünket, kicsivé tetted magadat. Mindazon által nem úgy tetted, hogy valami is hiányozik belőled vagy istenségedből. Csak fogantatásod mélységes titka mondatja velem ezeket a szavakat. Ó, fölfoghatatlanság, aki értünk, érthetővé lett. Ó, teremtetlen, aki értünk, teremtmény lett. Ó, elképzelhetetlen, aki értünk, elképzelhetővé lett. Ó, kitapinthatatlan, aki értünk, tapinthatóvá vált. Ó, Uram! Méltass arra, hogy meglássam csodálatos szeretetednek azt a mélységét, amelyet a szent megtestesülésben közöltél velünk. Amen.
Kedves testvérek, karácsonykor, amikor szeretteinket általában kis aprósággal lepjük meg, ez a karácsonyi ünnepi műsor legyen a mi ajándékunk, a Felvidéki Mária Rádió ajándéka a kedves hallgatóknak, megköszönve az egész évben az ő hallgatók kedvességét, figyelmességét, imáikat, támogatásaikat, önkéntesek szolgálatát. Remélem, hogy ez a bő fél óra is segített bennünket abban, hogy elmélyüljünk a karácsony titkában. Természetesen a karácsony titka sokkal mélyebb, mint hogy ezt fél óra alatt ki lehetne fejteni, de gondolom, hogy több szemszögből, akár teológia szemszögéből, akár a képzőművészet, vagy az ikonok szemszögéből, továbbá a költők, illetve a ima világában egy kis ízelítőt tudtunk adni, és ez a néhány gondolat, ez a néhány perc is segíthetett bennünket mélyebben belevinni a karácsony titkába. Kedves testvéreknek kegyelemteljes, áldott, békés és örömteli karácsonyi ünnepeket kívánunk. Megköszönjük Tóth Szilveszternek a technikai szolgálatát, és búcsúznak önöktől.
Balogh Hedvig,
Kucsera Mária Valéria,
Bartal Zsuzsa,
Farkas Veronika
és Lépes Lóránt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.